hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, folytatódik a hétvégi menetrend, a mikrofonnál Somodi Evelin. A következőkben Olá Andrea interjúját hallják a Grit című könyvről.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Amikor megkérdezték, mit tanácsolna az ifjú művészeknek az igencsak termékeny író és rendező Woody Allen, így felelt. Azt figyeltem meg, ha valaki ténylegesen befejez egy színdarabot vagy egy regényt, az jó úton van afelé, hogy a művét színre is vigyék vagy kiadják, ellentétben azzal a lényegesen nagyobb számú emberrel, akik elmesélik nekem, hogy éreznék magukban a hajlamot az írásra, nagy hirtelen megírnak valami kezdeményt, de valójában soha nem fejeznek be egyetlen színdarabot vagy regényt sem. Egyszerűbb formába öntve Woody Allen csípős szavait, a siker 80%-ban azon múlik, hogy jelen vagy-e. Angela Duckworth, amerikai pszichológus, a grit hatást kutatja. Szerinte ez az erő akkor lép működésbe, ha együtt van az elszántság, az álhatatosság és a szenvedély az egyén hosszú távú céljaival. Szabó Eszter Judit, a Pszichofóriú főszerkesztője a beszélgetőtársam, arról kérdezem először rá, milyen hatást tett ez a könyv.
Ami nekem beugrott a könyvvel kapcsolatban, ahogy így elkezdtem olvasni, Benedek Tibor gyakran szokták tőle idézni, amikor ő a siker, a hosszú távú sikertitkáról beszél. Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázón pont azt mondja, hogy ő soha nem volt különösebben erős, átlagos a magassága, az is átlagos, ahogy a vízen fekszik, sőt, majd hogy nem nehezebb helyzetből indult különböző betegségek miatt, de hogy amiben ő jobb volt, meg ami az ő ereje, az az, hogy kitartóbb volt. És hogy tulajdonképpen ez maga a grit, és az bennem már korábban is megfogalmazódott, és egyfajta ilyen megerősítés, hogy főleg a mai világban a kitartásnak óriási nagy ereje van. Meg a türelemmel is nekem egy kicsit összecseng. Tehát ugye azért ez a mai világ, meg ahogy használjuk ezeket az okos eszközöket, ez nagyon nem abba az irányba visz minket, hogy képesek legyünk megtartani a figyelmünket, vagy elmélyedni dolgokban.
Az fontos tudnia annak, aki most hallgat minket, hogy a tehetséggel, vagy a zseninek születtem kifejezéssel állítja szembe a kitartást ez a szerző. Szóval, hogy ő azt vizsgálja, és úgy tűnik ezt ő hosszú évtizedeken keresztül vizsgálta, mégpedig személyes indítatásból, hogy tényleg géniusznak kell lenni, hogy valaki kimagasló teljesítmény nyújtson, vagy valami egészen másra van szükség, és így jutott el a kitartás jelentőségéig.
Van egy ilyen nagyon személyes felütése ennek a könyvnek, hogy ő ugye sokszor hallotta azt az édesapjától, hogy hát nem vagy egy zseni. Ugye ez volt az a mondat, amit ő nagyon gyakran hallott, és aztán ugye több évtizeddel később kapott egy díjat, amit egyébként ugye zseni díjként is szoktak apostrofálni. Ez a MacArthur alapítványnak az ösztöndíja, és ezt azért kapta, mert azzal foglalkozott, és a munkásságának az a lényege, hogy bebizonyítsa azt, hogy a tehetség kultusszal szemben ennek a bizonyos gritnek, vagyis a kitartás és a szenvedély elegyének nagyon nagy jelentősége van abból a szempontból, hogy célt érünk-e, vagy sem. Most nyilván ezt nagyon leegyszerűsítve, de igen, ez a könyv is azt részletezi, hogy azzal a fajta tehetségkultusszal szemben, ami bennünk van, ami nem véletlenül alakul, ugye, hogy majd erről is beszélhetünk, de az elköteleződés, a kitartás, a következetesség és a szenvedélyes munka az megdöbbentően nagy jelentőséggel bír.
Ejtsünk szót most arról, hogy miért könnyebb valakire, akit csodálunk, rámondani, hogy de hát, hogy ő így született, hihetetlenül tehetséges valamiben.
Egész egyszerűen ez az, ami érdekel minket. Ez az a varázs, meg ez az az illúzió, amitől nem nagyon szeretnénk megválni. Erre konkrétan hoz is egy olyan példát, úszókról is beszél, úszókkal is interjúzott, ugye tényleg nagyon-nagyon alapos a kötet abból a szempontból, hogy a tudományos eredmények és a kutatások mellett nagyon sok mély interjúból is idéz. a szerző, és amikor úszókról van szó, ott írja azt, hogy arra nem nagyon vagyunk kíváncsiak, azt nem nagyon szeretnénk végignézni, amikor hosszú éveken vagy akár évtizedeken keresztül valaki minden áldott nap reggel fel kell 4:30 vagy 5 és elindul a reggeli úszó edzésére. Hát ebben még belegondolni is szörnyű, ugye ilyen átlag emberként, és inkább az az, ami érdekes, meg amit mi látunk, amikor ez az ember, nem tudom, megnyeri az olimpiát, vagy kiemelkedően teljesít. És nyilván ez abból a szempontból is nagyon kényelmes, hogy így könnyebben beleringathatjuk magunkat abba az illúzióba, hogy hát lám, ő egy Isten adta tehetség, az egy kényelmes megoldás, hogyha én ebbe a gondolatba így beledőlök, hogy hát jó, hát ő ezt tudja, én meg nem, pont. De hogy abba belegondolni, hogy erre tulajdonképpen lehet, hogy én is képes lennék, ha akarnám, ha ezt a sok-sok áldozatot meghoznám.
Milyen területekről hoz példákat? Egyrészt, hogy hol végzett kutatásokat, másrészt pedig, hogy milyen hiteles személyiségeket szólít meg, vagy számodra mi volt ebben érdekes, mert sok-sok ismert név föltűnik azért egy-egy jó mondattal.
Hát nagyon különböző területekről hoz példákat, ugye a légierőtől kezdve a sportolókon át a betűző versenyekig több területen is vizsgálódott és interjúzott. Szerintem ezek a beszélgetések is nagyon inspirálóak voltak, mert megmutatták azt a sok-sok munkát, ami ezek mögött egy kicsit így ugye arrébb vitte a reflektort a csillogó sikerről, arra a szakaszára a teljesítménynek, ami a munka része. És amikor ezeket a történeteket megismerhetjük, akkor ez tényleg egészen más megvilágításba helyezi azt, ahogy elkezdünk a tehetségről, meg a sikerről, meg a teljesítményről gondolkodni. Számomra újságíróként, írással foglalkozó, kommunikációval foglalkozó emberként például nagyon lebilincselő volt John Irving története, ugye a Gárd szerint a világ többek között a Gárd szerint a világ című könyvnek a szerzője, akit a tanárai, ezt direkt felírtam magamnak, lustának és ostobának tartottak, és hogy ugye nagyon-nagyon lassan haladt a többiekhez képest a leckével, órákon át perpecsed, mire kiderült, hogy diszlexiás, és hogy rájött arra, hogy igen, ahhoz, hogy ő a szenvedélyének tudjon hódolni, hogy ő íróvá válhasson, ahhoz neki sokkal több időt és sokkal nagyobb erőfeszítést kell tennie, és aztán hát a többi már történelem, szokták volt mondani, mert hogy ő aztán egy nagyon sikeres író lett.
Számomra nagyon érdekes volt például Will Smithnek a megjegyzése is, hogy bárkivel kiáll, és ő azért fog győzni, mert ő belehal abba a teljesítménybe, amit csinál. A másik meg lehet, hogy nem megy el a végletekig, nem megy el a falig, de például az a felmérés egy kicsit az olvasót megriaszthatja, ami arról szólt, hogy egy futópadon egy olyan teljesítményt állítottak be, amire már csak nagyon kevesen voltak képesek, és azt vizsgálták, hogy hány olyan fiatal van, aki képes tulajdonképpen a lelkét kilehelni a futópadon, mert akarja. És azért mondom ezt el, mert ilyenkor tényleg az átlagolvasóban fölmerül, hogy jó-jó, de hát mennyi áldozatot bír el egy ember, megéri-e, van, ami átbillenti az olvasót szerinted ebben a könyvben, és azt mondja, hogy igen, van egy szisztéma, van egy rendszer, fölépíthetem én is, és lehet, hogy nem kell belepusztulni, és mégis érhetek el valami nagy sikert.
Igen, ami bennem így, ahogy így elkezdtem olvasni a könyvet, rögtön megfogalmazódott, hogy ajajajajajaj, azért ez abban a világban, amiben a teljesítmény ennyire hangsúlyosan jelen van, ahol tényleg az identitásunkat határozza meg az, hogy mi az, amit leteszünk az asztalra, hogyha csak egy rövid, nem tudom, ilyen small talkban gondolkodunk, akkor is ugye, hogy vagy, mit csinálsz, vagy amikor bemutatkozunk, vagy elmondjuk magunkról pár szóban, hogy kik vagyunk, akkor ugye rögtön a nevünk után a második dolog, ami általában elhangzik, hogy mi az, amivel foglalkozunk, és a teljesítményünket, vagy amit mondani akarok, hogy a perfekcionizmus az egy nagyon-nagyon veszélyes dolog, mert abban nagyon gyorsan és könnyen ki lehet égni. Mert hogyha folyamatosan a tökéletességet hajszoljuk, hogyha mindig a maximumon túl akarunk teljesíteni, akkor annak azért megvan a maga veszélye. És azt gondolom, hogy a mai világ az nagyon abba az irányba mutat, hogy ebből a szempontból fokozott veszélynek vagyunk kitéve. És amikor én elkezdtem olvasni ezt a könyvet, akkor bennem ez kezdett el mozgolódni, ez a félelem, hogy jó, de hogy akkor ez most még egy olyan könyv, ami arról szól, hogy így hogyan hozd ki magadból a legtöbbet és a maximumot, és ennek a veszélye az, ami úgy egy kicsit felderengett a háttérben. De ami aztán engem megnyugtatott, az az, hogy ahogy kifejtette és részletezte, hogy hogyan tud ez a hozzáállás segíteni abban, legfőképpen, mert ugye ezt mondja, hogy ez a fő motiváció, hogy a gyerekeknek segítsen megmutatni azt, hogy hogyan tudják a képességeiket kiaknázni, és hogy amikor erről ír, akkor nagyon érdekes, ahogy megjelenik az a finom egyensúly, és akkor itt hoznám be ezt az átbillenni szót, ahogy azt magyarázza el, hogy hogyan tudják például a szülők abban támogatni a gyereküket, hogy kitartóvá váljanak. És engem az meggyőzött, amikor rávezetett erre a folyamatra, és arra, hogy ez miért fontos, hogy megérezzék, hogy eljussanak egyáltalán addig a pontig, amikor egy keserves folyamat örömforrássá válik. És hogy azt is leírja, hogy dolgokat tudni kell elengedni. Ebben az szerintem nagyon fontos kapaszkodókat, hogy mégis hogyan lehet megtalálni ezt a finom egyensúlyt. Erre hozza példaként a kemény dió szabályt, amit ők családon belül alkalmaznak is, hogy ez egy olyan dolog, ami segíthet abban, hogy elköteleződjön az ő kislánya valami mellett, és meg legyen ebben a tevékenységben egy olyan határ, egy pont, amikor ő kiléphet, egy ilyen kilépési pont, de addig bizony el kell menni.
És hát egy bizonyos ideig csinálni igen, valamit, amit vállal.
Hogy kijelölte ki a határokat, hogy nem tudom, a szemeszter vége, a tanév vége, a fél év vége, tehát hogy kijelölnek határokat, ami egy kilépési pont, de hogy igenis ez egy ilyen közös megegyezésen alapuló szabály az ő életükben, hogy addig a pontig, viszont hogyha te elköteleződsz emellett, el kell menni. Egyébként nekem egy személyes példa jut eszembe, egy barátnőm mondta, hogy a 12 éves lánya jár kicsi kora óta tornázni egy helyre, és hogy hát most már úgy mondogatja, hogy unja. És akkor mondta neki, hogy jó, semmi gond, ott hagyhatod, de helyette légy szíves hozzál egy alternatívát, hogy mi az, amit szeretnél csinálni torna helyett, hogy legyen valami más. Az én barátnőm nagyon ösztönösen ráérzett arra, amit ennek a könyvnek a szerzője évtizedeken át kutatott meg, amit szintén ebben a könyvben fejteget, hogy milyen nagy jelentősége van az iskolán kívüli tevékenységeknek, és milyen fontos a kitartás szempontjából, meg aztán a későbbi sikerek, vagy a karrierünkben abszolvált sikerek szempontjából. Ezek az iskolán kívüli tevékenységek, hogy mennyi ideig vesznek ebben, vagy vettek részt a gyerekek, ugye nagyon szépen prognosztizálták azt, kimutatható volt összefüggés a között, hogy ha nekik az életükben több mint egy éven keresztül, vagy talán 2 éven keresztül jelen volt valamilyen iskolán kívüli tevékenység, vagyis elköteleződtek valami mellett, legyen az balettóra, vagy nem tudom, a brácsázás, vagy bármi, vagy foci, akkor az azt jelezte előre, hogy a karrierjükben sikeresebbek lesznek.
Mert az érdeklődés nagyon fontos.
Igen, és nekem nagyon szépen látszottak az árnyalatok ebben a könyvben abból a szempontból, hogy mert azért ez egy nagyon vékony jég, hogy biztosíts szülőként egyfajta ilyen támogató légkört, és hogy mi az, amit megengedsz a gyermekednek, és az elvárások, amikkel meg így ugye próbálod nem agyon nyomni. És hogy ez a grit, meg a kitartásra nevelés, az ugye ezen a vékony határmestjén próbál meg ellensúlyozni, és szerintem ebből a szempontból nagyon hasznos bújákat, meg valamiféle keretet ad ennek a folyamatos dilemmának.
Nagyon lényeges kérdés. A Grit kultúrái című fejezetben van szó arról, hogy ez a csapat, amiben bekerülhet egy fiatal akár, vagy bárki, aki valamit kitartóan szeretne csinálni, hogy ez mennyire komoly húzóerő, vagy megtartó erő. A szerző azt írja, hogy olyan sokszor gondolunk ilyen magányos harcosokként ezekre a sportolókra, az olimpikonokra, művészekre, és közben pedig kiderül, hogy volt egy ilyen nagyon fontos közeg számukra, ami inspirálta őket.
Igen, talán ebben a fejezetben hangzik el, hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogy ezeknek a kultúráknak legyen egy mindent átható életfilozófiája, vagy egy ilyen közös víziója, amit mindenki magáénak vall. Nekem az egyik fontos gondolat volt, hogy mennyivel egyszerűbb az, hogyha elmagyarázzuk a gyerekeknek, meg az embereknek, hogy mit és hogy nem csak azt, hogy mit, de hogy miért kell csinálni. És itt az egyik edző konkrétan mondja is, hogy náluk nagyon fontos, hogy ne csak megcsinálják, hanem meg is értsék, hogy miért kell azt az adott dolgot vállalni, hogy annak mi az értelme, és aztán arról is beszél, hogy mennyivel hatékonyabb és célra vezetőbb, függetlenül attól, hogy ugye lehet, hogy több energia ezt a tudást átadni, meg ezeket a dolgokat részletesen elmondani és megértetni mindenkivel, de azáltal, hogy átjárja a miért kérdésre adott választ, a közösséget látja mindenki, a víziót, a célt, azáltal sokkal ütőképesebb lesz a csapat. Ez volt az egyik, ami nekem megragadt. A másik pedig az, hogy ami miatt még ezeknek a csapatoknak, meg ezeknek a kultúráknak nagyon nagy a felelőssége, az az, hogy a kudarchoz hogyan állunk. De ez nem csak edzőként, hanem szerintem pedagógusként, meg szülőként, meg egyáltalán bármilyen társadalomban élő emberként is olyan nagyon fontos lenne, hogy kicsit átkeretezzük magunkban azt, hogy hogyan állunk a kudarchoz. Mert azt írja is egy pszichológusnak a kutatása nyomán, aki ugye azt vizsgálja, hogy hogyan tanulnak a gyerekek, hogy milyen érdekes, hogy a gyerekeket egyáltalán egy pillanatig sem zavarja az, hogyha ők kudarcot vallanak akkor, amikor nem tudom, megpróbálnak felállni, és aztán visszatotjannak, és megint megpróbálnak felállni, és megint. És ez így megy, aztán felállnak, és mennek boldogan. És hogy aztán, amikor telnek múlnak az évek, óvodába, közösségbe kerülnek, meg elkezdenek egyre több dologgal foglalkozni, akkor ugye elkezdik érzékelni a környezet reakcióit is, és hogy nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy ezekre a hibáikra, a tanulási folyamat közben hogyan reagálunk. És hogy ahogy ugye fejlődünk, egyre gyakrabban tapasztalhatjuk meg azt, hogy ezek a reakciók nem feltétlenül pozitív.